Sziasztok! Szeretném nektek elmondani azt a kijelentést, azt a megértést, amit atyánk mutatott a karácsonnyal kapcsolatosan. Azt érzem, hogy teljesen megvilágosította számomra, hogy mi is a karácsony, és mindennek jelentése van, ami le van írva a Bibliában, ami Jézus születéséhez kapcsolódik. És bocsánat, hogy az előbb azt mondtam, hogy mi valójában a karácsony, mert annak a karácsonynak, amit mi karácsonynak nevezünk, és amit ünneplünk mostanában, ugye ebben a világban, annak igazából semmi köze nincs Jézus születéséhez. A Bibliában sem karácsonyként emlegeti, hanem egyszerűen Jézus születéséről van szó. Ez már emberi elgondolás, ez már emberi számigálás, számolgatás, emberi teória, hogy az emberek ezt a karácsony nevet adták neki. De még ezekben az emberi elgondolásokban is valamennyire látom Istennek a kegyelmét, és érzem azt, és tapasztaltam saját magamon is, és tapasztalom is, hogy ezt az időszakot képes felhasználni Isten, hogyha már egyszer az ember összekötötte a karácsonyt Jézus születésével. Először is ugye a karácsony szónak a jelentése, ha jól tudom, az Úr eljövetele azt jelenti, míg maga az advent, ugye, amit csináltak az emberek, a várakozást, felkészülést, várakozás az Úrra, azt hiszem, hogy ez a jelentése. És Isten egyértelműen kijelentette ebben a megértésben, hogy mi is áll e mögött valójában. És szeretném felhasználni hozzá a Bibliát, Lukács evangéliumát és Máté evangéliumát, ahol le van írva Jézus születése és minden fontos dolog, ami ezzel kapcsolatos, ami Jézus születéséhez kell valójában, illetve ahhoz vezet, hogy megszülessen a Krisztus. Valójában Jézus születése az nem csak karácsonykor történhet meg. Ahogy megmutatta nekem a mi mennyei atyánk, Jézus Krisztus születése, ahogy le van írva a Bibliában, az valójában egy szóval az újjászületés pillanatát, az újjászületésnek fogalmazzak így, hogy lépéseit, folyamatát írja le. És gyönyörűséges, hiszen minden ott van benne, elrejtve, de mégis világosan, csak az ember képtelen ezt az értelmével felfogni. Kell hozzá a lélek, kell hozzá az, hogy nyitottak legyünk, és őszinték legyünk, és Krisztustól kérjük, atyánktól kérjük a kijelentést, és az ő lelke által olvassuk és értsük meg az egész újjászületésnek, az egész Krisztus megszületésének a történetét. Tehát Krisztus születése a Bibliában egy óriási támpont számunkra, egy óriási segítség számunkra arra, hogy hogyan is születhetünk újjá. Mi az, ami szükséges ahhoz, hogy az újjászületés megtörténjen bennünk. Viszont ahhoz is, hogy az ember újjászülessen, hogy megértse, mi az újjászületés, ezt értelemmel, emberi akarattal nem lehet irányítani, illetve Egyetlen egy olyan akarat van, amit Isten fel tud használni talán, az, hogy az ember őszintén akarja őt megismerni. Őszintén akarja megérteni őt, és őszintén akarjon vele találkozni személyesen. Tehát a Lukács evangéliumában ugye le van írva, hogy Mária ígéretet kap Jézus születéséről. Amikor is az angyal meglátogatja Máriát Názáretbe. Mi az, amit tudnunk kell Máriáról? Mi az, amit bemutat a Biblia Máriáról? Először is meglátogatja az angyal, ugye, egy szüzet. A szűznek pedig Mária volt a neve. Bement hozzá az angyal, és azt mondta neki, örülj, kegyelembe fogadott, az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Tehát Mária szűz volt. Ez nem csak az ő testi érintetlenségére utalt, elnézést a nyelvbotlásért. Tehát nem csak arra utalt, hogy a teste tiszta volt, hanem valószínűleg a lelkére is. Tehát Mária egy olyan lélek volt, akinek a lelke, akinek a lelkében csak egy vágy volt, az Úrnak való szolgálat. Egyetlen Isten volt az ő szívében, és nem volt a lelke bepiszkítva, nem volt a lelke bekoszosítva más tanokkal, más elméletekkel. Tehát először is ugye fontos az, hogy a lelkünk egy olyan tiszta állapotba, olyan tiszta pillanatba kerüljön, amikor az ember csak a teremtőjében bízik, amikor az ember csak a teremtőjéhez tud fordulni. Tehát kell, hogy először is a lelkünk szűzzé váljon. Ezt saját példámon tudnám nektek jobban elmagyarázni. Visszaemlékszem arra a pillanatra, amikor atyánkhoz kiáltottam, térdre borulva, és tisztán emlékszem, tisztán éreztem, és érzem még most is, hogy abban a pillanatban, amikor én hozzá fordultam, amikor én hozzá kiáltottam elkeseredettségembe, kilátástalanságomba, szomorúságomba, reménytelenségembe, akkor én éreztem, hogy az én lelkemben, az én szívemben nincs abban a pillanatban hely semmi más számára. Ott abban a pillanatban eltűnt számomra az összes ezotéria, az összes spiritualitás, amiket tanultam. Minden egyes okoskodás, minden egyes magaslat, minden egyes tudás, amit összeszedtem a világból, ott abban a pillanatban eltűnt, és valóban egy olyan állapotba került a lelkem, amikor nem tudott, nem volt már más menekülés. Éreztem azt, ott abban a pillanatban, hogy ezek a dolgok, amikbe eddig kapaszkodtam, az ezotéria, okkultizmus, jóslás és bármi horoszkóp, az önmegvalósítás, ezek mind-mind abban a pillanatban eltűntek, és éreztem, hogy nem nyújtanak nekem segítséget, nem tudtam beléjük kapaszkodni, hanem egyedül egy olyan állapotba kerültem, amikor csak Istennek volt hely, és csak Jézusnak volt hely akkor az én szívembe. Lerombolt egy pillanat alatt minden magaslatot, minden tudást, minden falat, mindent félre dobtam, Mert éreztem, hogy amiket eddig csináltam, amikbe eddig kapaszkodtam, az mind hazugság volt, és így került a lelkem úgymond egy ilyen szűz állapotba, talán, hogy Isten, Atyánk hozzám tudjon férni. Ráadásul ehhez az állapothoz hozzátartozik az is, hogy az akaratom is megszűnt, tehát nem akartam abban a pillanatban én irányítani semmit sem, sem az életemet, sem a szívemet, sem a gondolataimat, semmit nem akartam irányítani. Egyszerűen érintetlenné vált ott abban a pillanatban a lelkem és a szívem és a gondolkodásom saját magam által érintetlenné vált, és igen, azt érzem, hogy ott abban a pillanatban egy ilyen szűz állapotba, érintetlen állapotba került a lelkem azáltal, hogy ezek a falak, ezek az okoskodások, ezek a tanok, ezek a tudások, és az akaratom az mind leomlott. Ez jelenti azt, hogy Mária szűz volt. És ugye egy ilyen pillanatban tud megtörténni az, hogy meghalljuk az angyalnak, idézőjelben az angyalnak a hangját, meghalljuk azt a hangot, ami egyébként mindig szól hozzánk a lelkiismeretünkön keresztül, de mi ugye ezt elnyomjuk az akaratunkkal, a tudásunkkal, az elgondolásainkkal. És amikor az ember lelke egy ilyen állapotba kerül, egy tiszta, úgymond igen, tiszta szűz állapotba, tiszta szűz pillanatba kerül az embernek a szíve, akkor képes ugye Isten hozzánk férni, és akkor vagyunk képesek mi is meghallani az angyalnak, Istennek, magának, a Teremtő Atyának és Jézus Krisztusnak a hívó szavát, és így tudunk mi is kegyelembe fogadottak lenni, és így érezhetjük meg azt, amit az angyal mondott, hogy az Úr veled van. És hát nézzük meg, hogy hogyan reagált Mária. Ő pedig nagyon zavarba jött a beszéd hallatán, és elgondolkodott, hogy micsoda köszöntés ez. Az angyal azt mondta neki, ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Isten előtt, és íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akinek a neve Jézus. Ő nagy lesz, és a magasságos fiának hívják majd, és neki adja az Úr Isten Dávidnak, az ő atyának trónját, és mindörökre uralkodni fog Jákob házán, királyságának soha nem lesz vége. Mária pedig azt mondta az angyalnak, hogyan lehetséges ez, hiszen én férfit nem ismerek. Az angyal így válaszolt. A Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékol be téged. Ezért a születendőt is szentnek hívják, az Isten fiának. Igen, hát itt, amit megmutatott ebből, ami drága jó atyánk, az az, hogy igen, ha egy ilyen állapotba kerülünk, akkor kegyelmet találunk Isten előtt, és foganhatunk magunkban, megfoganhat bennünk az Úr Jézus Krisztus. Ezt nem fizikailag értem, mert a férfiaknak is el kell jutni egy olyan állapotba, amikor ugye keresik az igazságot. Én tudom, hogy a férfiak is, nem csak a nők eljutnak, ugye Isten országába nincs férfi és nő. Ezért ők is a Mária tulajdonságán, ezen a jellemvonáson, tehát a férfiak is Máriák, úgymond, amikor egy ilyen állapotba kerülnek, hogy be tudják fogadni a szót, ugye, meg tudjon fogadni bennük egy ilyen állapotban, bennük és bennünk meg tudjon fogadni a vágy arra, hogy megszülethessen bennünk a Jézus Krisztus. Mert ez maga a fogantatás pillanata tulajdonképpen, ugye, amikor be tudjuk fogadni, amikor megnyílunk, ugye, amikor a nő megnyílik és befogadja a valóságban, ugye, a férfit, ez lelki téren is megtörténik, ez lelkiekben is megtörténik, és ennek lelki tanítása is van, mert ugye lelkileg is jó esetben befogadja a férfit. És ez történik tulajdonképpen akkor is, amikor az ember találkozik Jézussal, hogy kell, hogy a lelke, a szíve és az elméje befogadhatóvá váljon, megnyíljon az Úristen felé, és csak is ő felé, ugye, amint az imént elmondtam, hogy ott abban a pillanatban nincs másnak hely, csak is az Úristen felé kell, hogy megnyíljon az embernek a lelke, és be tudja fogadni a szót, azt, hogy bennünk is megszülethet a Krisztus, és igen, hogy megszülethessen bennünk a Krisztus, mi bennünk is, férfiban, nőben, egyaránt. Ugye Mária kérdezte, hogy hogyan lehetséges ez, nem értette először még ő is, ugye, fizikai módon gondolkodott, fizikai módon értette azt, hogy megszületik benne a Krisztus, ami vele valójában fizikálisan is megtörtént, de ennek ugye lelki értelme is van, hogy ugye azt mondja, hogy ő férfit nem ismert, és hogy hogyan lehetséges ez. És az angyal válaszol neki, hogy a Szentlélek szár reád, és a magasságos ereje árnyékol be téged. Azért a születendőt is szentnek hívják, az Isten fiának. Igen, mi bennünk is, amikor ugye Krisztushoz fordulunk, atyánkhoz kiáltunk, akkor az ő ereje árnyékol be minket. Az ő ereje és a Szent Lélek, a lélek az, amit ad nekünk tulajdonképpen. Ugye Jézus is mondta, hogy kérjünk atyánktól és tőle szent lelket, és ő adni fog. Tehát, ahogy megkapjuk, ahogy megnyílunk, ahogy befogadóvá válunk Krisztus felé, atyánk felé, úgy megkaphatjuk a lelket is, a szent lelket, aki minket utána, a megszületés után, tehát azután, hogy találkoztunk Krisztussal, tanítani fog és vezetni fog minket. És azt írja a Biblia, hogy Mária azt válaszolta, ekkor azt mondta Mária, íme az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem a te beszéded szerint. Ez az, ami fontos tulajdonképpen Mária jelleméből, Mária személyiségéből annyi, hogy íme az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem a te beszéded szerint. Tehát, hogy teljesen odaadjuk magunkat Krisztusnak, teljesen odaadjuk magunkat atyánknak, mert ebben a pillanatban Mária megadta magát, odaadta magát, befogadta a szót, megtermékenyítette lelki értelemben, és Máriánál ugye fizikai értelemben is megtörtént a megtermékenyítés, megtörtént a befogadás, és ez velünk is lelkiekben meg tud történni, amikor igen, megadjuk magunkat, odaadjuk magunkat Istennek, hogy történjék minden az ő beszéde szerint, és hogy mi az ő szolgáló leányai és fiai vagyunk. Tehát Elsősorban ugye ahhoz, hogy megszülessen bennünk a Krisztus, kell, hogy legyünk Máriák. Idézőjelbe mondom ezeket a dolgokat, és lélek által értsétek kérlek, hogy először kell, hogy megtörténjen velünk az, ami Máriával megtörtént. De én és te, férfiak is, ugyanúgy át kell, hogy éljük ezt az állapotot. Kell, hogy átmenjünk ezen a, megéljük ezt a személyiséget, amit a Biblia Mária által bemutatott. És ugye nem többet, mert a vallás ugye ebből bálványt csinált, de tulajdonképpen a Biblia is leírja, és Jézus is kijelentette, hogy egyedül ő rajta keresztül juthatunk el atyánkhoz. Tehát nem Márián keresztül, nem Szent Józsefen keresztül, Szent Erzsébeten keresztül és Mihályon keresztül, hanem egyedül csak is Jézus Krisztuson keresztül. És Mária jelleméből annyi a fontos nekünk, hogy a lelkünk abban a pillanatban, amikor kiáltunk Krisztushoz, szűzzé váljon, érintetlenné váljon, és befogadóvá váljon, és megadjuk magunkat atyánknak, és higgyünk annak a szónak, ami általa jön, annak a hívó szónak. És most átugranék egy kicsit Máté evangéliumához, ahol Józsefről ír, mert ugyanis ez is fontos, ez is az úthoz tartozik tulajdonképpen. Jézus Krisztus születése így történt Máté evangéliumának első fejezete szerint. Mária, az ő anyja eljegyeztetett Józseffel, de mielőtt egybekeltek volna, viselős lett a Szentlélektől. József pedig, az ő férje, igaz ember volt, és nem is akarta megbélyegezni feleségét, el akarta tehát titkon bocsájtani. Amíg ezen tűnődött, íme az Úr angyala álomban megjelent neki, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a feleségedet, mert ami benne fogantatott, az a Szentlélektől van. Fiat szül, és nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Nos, mi az, amit Józsefen keresztül, az ő jellemén keresztül tanítani akart nekünk Jézus, illetve a mi teremtünk? Hát csak gondoljunk bele, hogyha a valóságban történne velünk egy ilyen dolog, illetve történik velünk egy ilyen dolog, hogy mielőtt férjhez mennénk valakihez, vagy feleségül vennénk valakit, kiderül, hogy mellettünk már ugye viselős lett. Hát természetesen ugye fellázadnánk, dühösek lennénk, és valószínűleg a legtöbb esetben elküldenénk a másik embert, mert ugye sérteni a mi egónkat, sérteni a mi lelkünket, megcsalatva éreznénk magunkat, és sok esetben képtelenek lennénk arra, hogy egy ilyen szituációban mégis hozzámenjünk, illetve elvegyük a másikat. De ezen a történeten keresztül, ahogy megérthettem atyánk kegyelméből, pontosan ezt akarja Isten tanítani vele, az alázatot és az engedelmességet, az egónak a letételét, ami szintén egy mérföldkő, szintén egy fontos dolog akkor, amikor az ember újjászületik, és eljut ahhoz a pillanathoz, hogy találkozzon Krisztussal, amikor megszületik a vágy benne, hogy Krisztussal találkozzon. Nagyon fontos, hogy az ember az egóját, az ön becsülését, mindent, ami Róla szól, amit magáról felépített és elhitt. Igen, ezt egy szóval, tényleg csak modern szóval az egónak tudnám nevezni, hogy azt letegye. József is, én biztos vagyok abban, ugye az írás is mondja, hogy ugye Józsefnek is bántotta tulajdonképpen az egóját, az önbecsületét, a szívét ez a dolog, hogy milyen dolog az, hogy az ő jegyese mástól lesz viselős. Nincs nagyobb történet, ami kifejezhetné azt, és ami által atyánk be tudná mutatni azt, hogy mennyire fontos az, hogy alázatosak legyünk, és letegyük végre az agyalásunkat, az önkritikánkat, az önbecsülésünket, az egónkat a lábai elé, mert enélkül, ha ez nem történik meg, nem tudjuk, képtelenek vagyunk Krisztust befogadni. És megint visszatérnék a saját történetemhez, amikor találkoztam Krisztussal, és kiáltottam hozzá, hogy igen, akkor az én egóm abban a pillanatban eltűnt, megsemmisült, mintha nem is létezett volna. Csak így tud szűzzé lenni a lélek, így tud érintetlen lenni a lélek, így tudja befogadni, így tud megnyílni atyánk felé, ahogy Máriával is történt, így tud a lélek megnyílni Isten felé. Tehát, amit Józsefen keresztül tanulhatunk, és kell, hogy a József jellemén is, ezen a tanításon is átmenjünk, az az, hogy az egónkat, az önbecsülésünket, magunkat, önmagunkat teljesen le tudjuk tenni abban a pillanatban. És ugye, mivel vívódott József magában, de még egy nagyon fontos dolog, hogy ő nem szaladgált és nem futkorászott barátaihoz tanácsért, nem szaladt jósokhoz, nem szaladt meditációkhoz, megmondókhoz, tanácsért, hogy mit tegyen, hanem talán lelkében kiálthatott az Úrhoz, és őt kérdezhette meg, hogy mit tegyen, és így válaszolhatott neki az angyal, ugye így hallhatta meg ő is atyánknak a hangját, aki kijelentette számára, hogy Szentlélektől született, és ne féljen magához venni Máriát. Álmot látott, és amikor felserkent az álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem ismerte őt, amíg Mária meg nem szülte elsőszülött fiát. Tehát az engedelmesség a másik dolog, amit tanulhatunk József jellemén keresztül, hogy engedelmes volt, hallgatott a szóra, tudta, hogy álomba neki atyánk üzent, és nagyobb volt az Úr hangjának ereje, nagyobb volt az engedelmessége, nagyobb volt az Isten iránti szeretete, mint a saját egója, a saját önbecsülése. És így tudta megcselekedni, illetve így tudta meghallani az Úrnak a hangját, és megcselekedte azt, még akkor is, ha őrültségnek tűnt, még akkor is, hogyha veszélyesnek tűnt ez a játék, akkor is tudta, hogy akkor is megcselekedte azt, amit az Úr mondott neki. És még egy fontos dolog jött itt számomra, amit már korábban kijelentett a mi teremtünk. Ugye azt írja, hogy de nem ismerte őt, amíg Mária meg nem szülte elsőszülött fiát. Itt egy kis kitérőt tennék, hogy mit jelent az, hogy nem ismerte őt. feltűnt a Biblia olvasás közben, hogy ezt a szót többször használja a Biblia, és arra használja, hogy a férfi nem ismerte a nőt, tehát nem érintette, nem ismerte, nem volt közöttük testiség addig, ugye, amíg meg nem ismerte, amíg el nem, meg nem szülte, ugye, az első szülött fiát. Igen, és többször le van írva, hogy nem ismerte addig, amíg el nem vette feleségül. Hát itt csak annyit szeretnék elmondani, hogy mekkora tanítás rejlik tulajdonképpen ebben a szóban, hogy nem ismerte őt. Ha csak magamat megnézem, hogy magamról beszéljek, rengeteg dolgot ismerek, rengeteg dolgot megismertem a világon, és nem csak embereket, hanem tanokat, könyveket, elméleteket, tudásokat, mindent meg akarunk ismerni ebben a világban. És azáltal, hogy mi valamit meg akarunk ismerni, vagy valakit meg akarunk ismerni, akkor tulajdonképpen azt már magunkénak is mondjuk. Valamilyen szinten azt már magunkévá tesszük, amit mi meg akarunk ismerni. Meg akarom ismerni, tegyük fel a csillagok állását, akkor abból már egy részt én magamévá teszek, és az magamban már gyökeret fog verni, és táplálni fogja sajnos az én elmémet, a lelkemet, de sajnos ugyanakkor el is szakít a lélek tiszta állapotától az ismeret. Ugyanígy visszaemlékszem arra, hogy régebb, ha találkoztam emberekkel, ismerkedtem új emberekkel, mindig volt egy jellem benne, ami nekem megtetszett, és én azt magamévá akartam tenni, úgymond hasonlítani akartam rá. Tehát minden emberrel, akivel találkozunk, ha nincs bennünk a lélek, tehát hogyha nem a Krisztus vezetése alatt állunk, akkor így szedjük össze az identitásunkat. Így szedjük össze más emberekből, lopkodjuk el a jellemeket, hogy nekünk legyen egy identitásunk, úgymond, egy személyiségünk. És így derül ki, hogy tulajdonképpen, amit mi magunkról hiszünk, azok nem is mi vagyunk. És ezért jó a Biblia, mert ott is minden egyes jellemen, minden egyes jellem, minden egyes szereplőnek ugye van egy jelleme, és az mind rám is jellemző. Akár jó, akár rossz, de inkább, tehát Isten kezünkbe adta ezt, hogy onnan vegyük a személyiségeket, tehát nem, ez sem akarattal, hanem végigvisz minden egyes szereplőn, mert minden egyes szereplője, ugye én vagyok, végigvisz minden egyes szereplőn és jellemen, és szembesít azzal, hogy mik vannak az én szívemben, mik vannak az én lelkemben, de ugyanakkor meg is tisztít azoktól, a rossz jellemektől. És mennyire csodálatosabb lenne, hogyha, és mennyivel tisztább lenne a mi identitásunk, a mi jellemünk, hogyha Jézust ismernénk meg, hogyha nem másokat, és ezt most nem úgy értem, hogy tartózkodni kell, és el kell vonulni, hogy csak egyedül éljük az életünket, nem arra értem, hanem arra, hogyha elsősorban Jézust ismernénk meg, hogy már, tehát igen, magunkévá tegyük, de nem abban az értelemben, hogy én kizsákmányolom őt, és az enyémnek mondom, hanem hagyjuk azt, hogy Isten tegyen minket az övéivé. Tehát, hogy az övéi legyünk, és őt ismerjük egyedül, mert akkor tudunk rátalálni, akkor fogjuk megismerni valójában, hogy kik vagyunk mi, hogy milyen Lélek lakozik bennünk, hogy mi rejlik a mi szívünk mélyén, és el tud minket vezetni abba az állapotba, hogy valóban megtisztít minket mindentől, egy tiszta állapotba tudja visszavinni a lelkünket. Elnézést kérek ezért a kis kitérőért, de úgy éreztem, hogy fontos, hogy ezt elmondjam, és remélem, hogy sikerült érthetően elmondani. Folytatnám akkor a Jézus születésének a történetét. Máté evangéliumában, 2. fejezetében a napkeleti bölcsekről szóló fejezetet, amikor megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, és azt kérdezték, hol van a zsidók újszülött királya, mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Heródes király nagy megdöbbenéssel hallotta ezt, és vele együtt az egész Jeruzsálem, és összegyűjtve a papi fejedelmeket és a nép írás tudóit, tudakozódott tőlük, hol született meg a Krisztus. Azok pedig azt mondták a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, és te, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda főhelyei között, mert belőled származik az a fejedelem, aki pásztorolja az én népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titkon hívatta a bölcseket, pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét, elküldte őket Betlehembe, és azt mondta, menjetek el, gondosan kérdezősködjetek a gyermek felől, és ha megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek neki. Ők pedig a király meghallgatása után útra keltek, és íme a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment mindaddig, amíg meg nem érkeztek. Akkor megállt a hely felett, ahol a gyermek volt. A csillagot látva igen nagy örömmel örvendeztek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és arcra borulva hódoltak neki. Majd kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mirhát. És mivel álomban intést kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek haza. Tehát mi történik azután, hogy megszületik bennünk a Krisztus, hogy meghalljuk az ő hívószavát? Az történik, hogy jön a bölcsesség, jön a tudás, mert az egót, a tudásunkat nem sokáig vagyunk képesek letenni. Habár abban a pillanatban, amikor kiáltunk hozzá, igen, szükséges, és eltűnnek ezek a dolgok, eltűnik a bölcsességünk, eltűnik a tudásunk, eltűnik az egónk, az akaratunk, de utána az előjön, és utána az előjön, és feltör bennünk, és az ember elkezd keresni, hogy minél többet megtanuljon Jézusról, minél jobban és minél gyorsabban megismerje őt, és még bölcsebb legyen ezáltal. És hol keresi az ember? Én gyülekezetbe kerestem, annak ellenére, hogy egyedül voltam, amikor megszólított az Úristen maga. Amikor a Teremtőm felemelt, amikor a Teremtőm lehajolt hozzám, egyedül voltam, nem templomba voltam, nem gyülekezetbe voltam, nem gazdag helyen voltam. De mégis utána eltévelyektem a vallás felé, eltévelyektem a gyülekezetek felé. És bár nem sokszor, de több gyülekezetbe is elvitt az utam egy-egy alkalommal, és ugye kerestem Jézust. És ez a történet is, ugye a bölcsek hol keresték? Hát Heródesnél, a rendszer vezetőjénél, a hatalomnál náluk kereste, mert azt hitték, mivel ugye azt lett nekik kijelentve. Tehát ebben a történetben is benne van, hogy nekik is ki lett jelentve az, hogy megszületik az új király, és igen, hogy hol van a zsidók újszülött királya. Tehát nekik is ki lett jelentve, hogy megszületik az új király, a zsidók királya. És ugye ezért betévedtek a rendszerbe, hogy tudakozódjanak a rendszertől, Heródestől, a nagy királytól, hogy hol lehet a gyermek. És nézzük meg, hogy Heródes kiket hivatott össze, kik vannak a rendszerben, kik a rendszer szolgái. Összegyűjtötte Heródes a papi fejedelmeket, a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük. Kedves utitárs, ez a két sor egyértelműen leírja számunkra, hogy a vallás, ugye a farizeusok, az írástudók, a papi fejedelmek mind a rendszerben vannak. A templomok, a gyülekezetek. És nem mondom azt, hogy mindegyik, mert nem tudhatom, és nem is ítélkezésképpen mondom ezeket a dolgokat, csak a saját tapasztalataim szerint, ugye, hogy ez is a rendszernek a része. Ők is talán lehet, hogy erős kijelentés, de ők is a fenevad rendszeréhez, a fenevad szarvait alkotják, ugye a vallások és a papi fejedelmek. Itt kezdték el keresni a bölcsek a gyermeket, de és mit tesz a rendszer? Mit tesz a rendszer? Heródes összehívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét. Elküldte őket Betlehembe, és azt mondta, menjetek el, gondosan kérdezősködjetek a gyermek felől, és ha megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek neki. Természetesen tudjuk, hogy ez nem őszinte volt, mert kiderül, hogy utána legyilkoltatta az összes gyermeket, tehát itt, ebben a részben feltárja előttünk Isten, hogyha a rendszerben akarjuk keresni, a vallásokban akarjuk keresni, az írás tudósoknál, tehát akik nagyon jól ismerik és tudják, ugye a betűnek a rabjai tulajdonképpen, ha itt akarjuk keresni a gyermeket, a Jézust, akkor valójában legyilkoljuk azt a gyermeket, aki megszületett mi bennünk. A bennünk megszületett Krisztust gyilkoljuk le, méghozzá furfangosan és a szeretet nevében, ugye Heródes is kijelentette, hogy tisztességet akar tenni, de tudjuk, hogy ez csak azért volt, hogy megtudja, hol van a gyermek, mert féltette a hatalmát. És ez történik, kedves utitárs, félti a hatalmát a vallás, félti a hatalmát a rendszer, mert tudja azt, hogy Jézus Krisztus felett valójában nincs hatalma, atyánk felett nincs hatalma, és éppen ezért nagyon vigyázzunk, hogyha megtaláljuk azt a hangot, ha meghalljuk azt a hívószót, amit kapunk, ha meglátjuk azt a csillagot, ami valójában itt a hívószó, a hívás Istentől, ami elvezet minket Jézus Krisztushoz, abba az állapotba, hogy bennünk is megszülethessen a gyermek, a Jézus, a gyermeki lelkületű Jézus, akkor ne tévejegjünk el gyülekezetekbe, ne tévejegjünk el vallásba, mert az meg fogja ölni bennünk a gyermeket, ami megszületett mi bennünk. És ezt én a tapasztalatommal is alá tudom támasztani, hiszen amikor én is meghallottam ezt a hangot, a hívószót, Istennek a hívószavát, miután felemelt engem, én is elmentem gyülekezetbe, én is próbáltam az írást értelemmel megérteni, és minél több tudást összegyűjteni Jézusról, és egyszerűen azt éreztem, hogy már nem hallom azt a hangot, már nem érzem az ő közelségét, mert kezdték ugye rám erőltetni, megtanítani velem a dogmákat, a gyülekezeteknek a szokásait, az ördögűzéseket, a mantrázásokat, és az igének a mantrázását, és a parancsolgatásokat Jézus nevében, és egyszerűen azt éreztem, hogy tűnik el belőlem a lélek, nem hallom a hangot, eltűnt a csillag, eltűnt a vezetés. Ezt tapasztaltam. És mi történik tovább a történetben, hogy a bölcsek miután ugye meghallgatták Heródest, ezután a csillag továbbra is megjelent nekik ő, tehát Isten vezette el őket Jézushoz, azért, hogy kijelentse számukra is, a bölcsek számára is, hogy ne ott keressék, hanem csak ő ráfigyeljenek, és ő maga Isten fogja őket elvezetni Betlehembe, ő fogja elvezetni őket az igazságra, mint ahogy minket is. Nem a vallás és nem a rendszer fogja az igazságra elvezetni őket a kisdethez, ugye, ami bennünk megszületik. De engedelmesek voltak, és hallgattak továbbra is Istennek a szavára, ami után, ugye, miután találkoztak Krisztussal, a kisdeddel már álmot is kaptak utána, tehát egyértelmű a kijelentés, hogy utána vezette őket már Isten, és ugye megmondta nekik, álomba intést kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez. Ez a bizonyíték arra, hogyha a hívó szót követjük, ha Istennek a szavát követjük, akkor ő vezet minket, és álomban is, és valóságban is, éber állapotban is fog jelezni. De megállnék még ennél a történetnél, maradnék még egy kicsit, mert nagyon fontos kijelentést kaptam arról, hogy a bölcsek az ajándékaikkal mit fejeztek ki valójában Krisztus felé, és mi az, amit nekünk is meg kell tennünk. Ugye kinyitották a kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Kedves utitárs, megfogalmazódott bennem a kérdés, ez a három ajándék, amit letettek elé, amit odaadtak Jézusnak, ezekben valójában ezek is jelképesek, és gyönyörűen megmutatják, hogy mit adhatunk Jézusnak mi, mert nincs földi kincs, amit mi odaadhatnánk neki, hanem minden gazdagságunkat, ugye a bölcsek aranyat, tömjént és mirhát adtak oda neki. Ugye az arany a gazdagságot jelképezi, a vagyont jelképezi, és ők ezzel jelképesen odaadták neki, meghajoltak előtte, kifejezve ezzel azt, hogy a bölcsességüket is odaadják neki, és elismerik őt királyuknak, tehát ő bennük is megszületett a Krisztus. És az arannyal, a tömjénnel és a mirhával azt akarták kifejezni, azt jelképezi, hogy odaadja az ember, amit adhat Jézusnak, ahol jó kezekben van, az a saját gazdagsága. De mitől vagyunk mi gazdagok? Mitől gondoljuk azt, hogy gazdagok vagyunk? Azáltal, hogy mi magunkénak mondjuk tegyük fel a lakást, az autót, a gyermekünket, a családtagjainkat és az életünket magunkénak gondoljuk. Ez a mi vagyonunk tulajdonképpen, ez a mi gazdagságunk, és ezt akarjuk napról napra egyre magasabbra építeni a mi világunkat, a mi kincseinket, egyre jobban gyarapítani akarjuk, de magunknak. És ez az, amit le kell tegyünk Jézus lába elé, amit át kell adjunk neki, a mi gazdagságainkat, az életünket, a gyermekünket, a családtagjainkat, mert enélkül nem tud minket ő vezetni. Enélkül valójában, ha nem ő rábízzuk ezeket a dolgokat, földi dolgainkat, akkor ezekben mi csak kárt tehetünk. Ő bennük is, mármint családtagjainkban is, gyermekünkben is, hogyha mi akarjuk irányítani, mi akarjuk birtokolni, mi csak rosszat tehetünk. Ő általa vagyunk képesek arra, hogy úgy viszonyuljunk hozzájuk, ahogy azt Jézus megmutatta. Tehát az az aranytömb, az az arany, amit odaadtak neki, az valójában az én életem, minden, ami hozzám, amiről azt hittem, hogy hozzám tartozik. És ez is szükséges ahhoz, hogy miután megszületett bennem a Krisztus, miután megszületett az, hogy én arra vágyom, miután ugye be tudtam őt fogadni, onnantól kezdve ugye mutatja ez a történet, hogy mindenünket le kell tenni elé, és mindenünket át kell neki adni. Ugye a mirha és a tömjén ezek is akkoriban a legelőkelőbb olajak és füstölők voltak valójában. Ezek is a gazdagságot jelképezték, csak különleges alkalmakkor használták ezeket. És tehát a bölcsek azt mutatják meg, hogy minden földi dolgunkat, minden földi kincsünket le kell, hogy tegyük az ő lába elé, Krisztus lába elé, hogy ő munkálkodjon az életünkben, és ne ezekkel foglalkozzunk, ne a földi kincseinket gyűjtögessük, hanem a mennyországba gyűjtsünk kincseket Krisztus szava által. És akkor most ismét a Lukács evangéliumához ugranék, a második fejezethez, amikor is azt mondja az írás, hogy történt pedig, hogy ott létük alatt beteltek szülésének napjai, megszülte elsőszülött fiát, és bepójálva a jászolba fektette, mert nem volt számukra hely a vendégfogadó háznál. Számomra ez a rész volt a legmeghatóbb és a legörömteljesebb, amikor megmutatta atyánk, hogy miért jászolban fekszik, és mi is az a jászol valójában. Isten kegyelméből azt a kijelentést kaphattam, hogy az a kicsike jászol, az az én szívem valójában. Az az én szívem, ami ott van elhagyatottan és kívül minden gazdagságon. Ugye nekik sem volt hely, nincs hely számára, nem adtak nekik helyet, hogy megszülessen a kisded. És hát így van ez velünk is. Még az a személy, aki nem adott neki helyet, hogy megszülessen, azok a személyek is én voltam, és te voltál, kedves hallgató. Mert annyi mindennel el van telve, meg van telve a mi szívünk, a mi elménk, hogy egyszerűen a hétköznapokban nem adunk helyet, nem tudunk egy kicsike helyet szorítani Jézusnak. Annyira gyarló voltam, és annyira elvakított a világ, és a saját világomnak, a saját életemnek az építése, hogy bizony meg kellett lássam én is azután, miután találkoztam Krisztussal, hogy egyszerűen kiszorítottam, nem adtam neki helyet. Nem volt hely számára az én szívembe. Bárhogy is kopogtatott, bárhogy is jelzett, bárhogyan is kérte, hogy fogadjam őt be, mert egész életembe ezt tette. Én nem hallottam meg a kopogást, vagy pedig, ha meghallottam a hívó szót, akkor visszautasítottam, mert éppen a karrieremet kellett építeni, vagy éppen a párkapcsolatommal kellett foglalkozni, vagy épp a saját sebeimet próbálgattam gyógyítgatni, vagy éppen a földi örömöknek éltem, és ezért bizony nem volt hely az ő számára. Így ezért előttem van a kép, amikor ismét, és elnézést kérek, hogy ismét a saját magam példájából indulok ki. Visszaemlékszem, amikor kiáltottam hozzá, és igen, térdre rogytam, mert a szívem az már tel is tele volt hazugsággal. Az már annyira tele volt, hogy nem fért bele már még egy fájdalom, nem fért bele még egy seb, nem fért bele még egy okoskodás már. Csordultig lett az én szívem, az én akaratommal, az én okoskodásommal, az én vágyaimmal, és teljesen kiszorítottam a helyet a léleknek, a lélek számára. És térdre rogyva ott akkor, abban a kis szobában valóban úgy éreztem, minthogyha a jászol elé borultam volna le. És az a jászol, az az én szívem volt, aki már csak egy olyan állapotában tudott megnyílni és helyet adni Jézus Krisztusnak, akit már mindenhonnan száműztek. Ezt úgy kell érteni, hogy ezt a száműzetést, hogy már semmibe nem tudtam kapaszkodni, már semmi nem érdekelt. A lelkem már csak egy kicsike zugában, kicsike részében, egy üres kis istálóként tátongott az én szívem, amiben éppen csak annyi hely volt, ahová Krisztus hangja beférhetett abban a pillanatban. De Jézus elhozta a fényt, elhozta a világosságot erre a kicsike eldugott, nem túl tiszta helyre is, és képes volt elhozni az örömöt, a boldogságot, az új életet egy ilyen lelakott, elhagyatott, kicsike helyre is, ami az én szívemben volt. És az a jászol, az az egyszerű, kicsike jászol, az a te szíved is, kedves hallgató, és az én szívem is, mert mire oda kerülünk, hogy Jézushoz kiáltsunk, atyánkhoz kiáltsunk, addigra rengeteg mindennel, földi ékességgel megtöltjük a szívünket, rengeteg mindent ráaggatunk és összeszedünk, feldíszítjük, de valójában csak egy üres kis szobára van szükség, még szobára sincs, hanem a te belső szobádra, a te belső istálódra, arra a jászolra, ami a te szíved, hogy szívedből letérdelj őszintén, alázattal, és hozzáforduljunk, és hogy ott, abban a pillanatban meg tudjon születni bennünk az új élet, a világosság, az az élet, amely már valódi élet, és az igazságon alapszik, és a világosságon, nem a sötétségen, és nem a hazugságon. Mint ahogy azon az éjjelen Jézus fényt hozott, és világosságot hozott abba a kicsi, sötét istállóba, úgy a te szívedbe is fényt és világosságot tud hozni. És csodálatos a pásztorokkal kapcsolatosan leírt dolgok is, hiszen Isten ezáltal megmutatja, hogy mi is a dolgunk, és mit is kell tennünk valójában. Ugye a pásztorok, ahogy kint voltak a vidéken, és őrködtek a nyájuk mellett, éjszaka őrködtek a nyájuk mellett. Mit tesz Jézus? Ő is őrködik éjszaka is, a sötétségben is. Még a hazugságban is őrködik, akkor is őrködik, és ott van mellettünk, amikor mi a legnagyobb hazugságokban vagyunk, amikor mi a legnagyobb hazugságainkat cselekesszük és beszéljük. És amikor visszatekintettem Jézus szemén át, meg kellett, hogy lássam, hogy velem is ott volt mindig, még akkor is, mikor nyakig voltam a sötétségben, nyakig voltam a hazugságban. Ott volt és őrködött, mint jó pásztor felettem, és mint ahogy leírja az írás is. És íme az Úr angyala megjelent nekik, és körülragyogta őket az Úr dicsősége. Ők pedig nagyon megrettentek, és az angyal így szólt: ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, mely az egész nép öröme lesz, mert Dávid városában ma megszületett nektek az üdvözítő, aki az Úr Krisztus. Ez pedig a jel számotokra. Találtok egy kisgyermeket, bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal együtt, akik Isten dicsérték, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek az angyalok tőlük a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el Betlehembe, és lássuk meg a dolgot, amelyet az Úr kijelentetett. Tehát nem ellenkeztek egy szóval sem, hallották a hívást, hallották azt, amit a mennyei seregek, amit az atyánk mondott nekik, és tudták, hogy igaz. Tudták, hogy igaz. Miközben ők is pásztorok voltak, gyönyörűségesen elkezdtek ők is tovább indulni, és elkezdték a munkát, mert elindultak és cselekedték azt, amit mondott nekik az Úr, és elmentek, hát nagy sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták a gyermek felől kapott kijelentést, és akik csak hallották, mind elcsodálkoztak azon, amit a pásztorok mondtak. Mária pedig mindezeket a dolgokat megjegyezte, és a szívébe fogadta. A pásztorok pedig visszatértek dicsőítve és dicsérve Istent mindazokért, amiket hallottak és láttak, úgy, ahogy az nekik megmondatott. Már is cselekedték a munkát, és már is megtanulhatjuk ebből a történetből a pásztorok által, hogy mit is kell cselekedjünk, amikor kijelentetik nekünk, mint ahogy a pásztoroknak is kijelentetett, hogy Krisztus él, és hogy ő az üdvözítő. Nekünk nem az a dolgunk, hogy ellenkezzünk, nem az a dolgunk, hogy a rendszerbe keressük, hanem úgy, mint ők, befogadták a szívükbe ezt, hallották, és hitték, és már is indultak, és hirdették az igét. Elmondták mindenkinek, és még Máriának is, a szülőknek is elmondták, hogy mit mondott nekik az Úr. Már is végezték, és cselekedték Isten munkáját, megtörték a kenyeret, és továbbadták. Kedves hallgató, kedves utitárs, elnézést kérek, hogy ilyen hosszúra sikeredett ez a hangfelvétel, de úgy éreztem, hogy ezeket a dolgokat nem foghatom rövidre, és atyám lelke sem hagyta, hogy bármit is kihagyjak ebből a történetből. Amit még hozzá szeretnék fűzni, hogy az a karácsony, amit mi ünneplünk, az nem erről szól. Én csak hallgatom és látom, hogy mindenki várja azt, hogy megszülessen a Krisztus karácsonykor. De, és ez rám is vonatkozik, hiszen én is ezt tettem évekig, hosszú-hosszú évekig. Vártam arra, hogy megszülessen a Krisztus minden karácsonykor. Tele voltam reménységgel és várakozással, és amit megérthettem még, hogy nem kell várjunk. Ez egy megtévesztés. Az egyház által, vagy nem tudom ki által, de a vallás által kialakított várakozás, ez mind-mind félreviszi az embert. Mert nem kell várakoznod, nem kell várakoznod karácsonyig, nem kell várakoznod adventig, nem kell várakoznod holnapig. Jézus Krisztus bármikor és bárhol megszülethet a te szívedben, bármelyik pillanatban, amikor úgy érzed, hogy hozzá kell kiálts. Megtévesztés az, hogy várni kell, és ez az egész advent is, és karácsony megtévesztés. Viszont tudom azt, mert tapasztaltam, hogy Isten ezt az időszakot felhasználja, mert ilyenkor sokkal nyitottabb az ember szíve. Ilyenkor nem szégyellünk Jézusról beszélni. Ilyenkor nem szégyellünk szeretni, és valljuk be, alig várjuk azt, hogy megengedhessük a szívünknek azt, hogy elérzékenyüljön. Hogy megengedhessük a szívünknek azt, hogy megöleljük szeretteinket, vagy hogy kifejezzük a szeretetünket, vagy hogy együtt legyünk velük. De nem kell erre várakozni. Tele van a szívünk várakozással. Jézus nem azt mondta, hogy várakozzunk, hanem hogy legyünk ő benne, mindig és mindenkor. Nem kell még a holnapra se gondolnunk. Ha ő ezt mondta, akkor a vallás miért mondja azt, hogy várakozzunk? Miért kerít ekkora feneket az adventi várakozásnak? Azért, mert félrevezet, és én is így voltam. És tudom azt tényleg, hogy Isten tényleg felhasználja ezt az időszakot. És az az érzés, amit ilyenkor érzel, az a melegség a szívedben, az a várakozás a szívedben, az, hogy végre megszólítsd Istent, hogy végre megszólítsd atyánkat, hogy végre megszólítsd Jézust. Ez a várakozás, amit érzel a szívedben, és ez a melegség. Ő hívogat, és mivel nyitottabb a szívünk ilyenkor, erőteljesebben hívogat. De mi mit teszünk? Én mit tettem évekig? Ezt a hívást, ezt a szeretetet, ezt a melegséget, amit éreztem én is ilyenkor a szívembe, visszaforgattam testi dolgokba, olyanokba, mint például a lakásom feldíszítése, ajándékok vásárlása, a hangulatnak, a karácsonyi hangulatnak a fokozása. Ez mind-mind azt jelentette, hogy én az Istentől kapott hívószót, lelkesedést, örömet visszaforgattam testiekbe. És persze csodálkozunk, hogy Szent Estére idézőjelben téve oda kerülünk, hogy ugyanolyan üres vagyok, ugyanolyan depressziós hangulatom van, ugyanúgy egyedül érzem magam. Mi ennek az oka? Ez, kedves hallgató, hogy mivel nyitott a szívünk ilyenkor, ilyenkor merjük kinyitni a szívünket, még ha a hazugságnak is, de akkor is nyitottabb a szívünk a szeretet felé is. És Isten megragadja ezt az alkalmat, hogy hívogasson minket erőteljesebben. És mi azt a hívószót, azt az érzést, azt az erőteljes hívást, amire mi valójában vágyunk és várakozunk, azt mi ismét beleforgatjuk a testiekbe, a fenyőfa öltöztetésbe, a minél nagyobb ajándékokba, a minél nagyobb pompába, a minél több és minél finomabb ételekbe, és ezért tompul el a hang. Ezért Érezzük magunkat utána hirtelen üresnek, ezért leszünk utána depressziósok, és ezért nem értjük azt, hogy mi történt velünk, pedig tökéletes karácsonyt csináltunk. Nem, nem ez a tökéletes karácsony. Ha Jézus születéséről szólna a karácsony, akkor minden ember Jézushoz fordulna ilyenkor, és nem a fenyőfa felé. Ne érezd magad kárhoztatva, kérlek, és nem ítélkezésből és kárhoztatásból mondom ezeket a gondolatokat. Nekem is lesz karácsonyfám, nekem is van néhány égő sorom, és mi is együtt leszünk a családdal, de tudom azt, hogy már másképpen történik ez. Már nem várom a csodát, már nem várom a karácsonyi csodát a fenyőfától, már nem várom azt, hogy ajándékokkal tegyem boldoggá a szeretteimet, és nem várom azt, hogy végre elérkezzen a Szenteste, mert minden nap, bármikor lehet számomra karácsony, számomra bármikor beszélhetek Krisztussal, mert ott van, érzem azt, hogy velem van, és megadja az örömöt, és felesleges várakoznom bármire, de nem is engedi, hogy várjak bármire, hiszen ott van, találkoztam vele, megszületett bennem, és te bennem is megszülethet. Nem kell várj karácsonyig, nem kell várj az adventi időszakra, nem kell várj a holnapra, hanem egyszerűen csak odafordulsz hozzá, és őszintén kiáltasz, őszintén beszélsz hozzá. Akkor fog számodra megszületni a Krisztus, aki már benned marad, és ott marad a lelkedben, és vezetni, tanítani, és oltalmazni fog, és szembesíteni a bűneiddel. De azáltal, hogy szembesít, meg is fog téged mosni, mint ahogy engem is megmos nagyon sokszor, de ugyanakkor vezet is, és itt van a szívemben. Nem kell, hogy várakozzak. Semmire sem. Köszönöm, hogy végighallgattad, és bízom abban, hogy lesznek benne gondolatok, amelyeket Isten Atyánk számodra is kijelent, és a szívedhez szólnak. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!